Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Mi az a szellemi tulajdon, amivel a hivatal foglalkozik?
Jó napot kívánok! A szellemi tulajdon az alapvetően egy olyan jellegű jog, amit bármiféle fajta emberi alkotáshoz kapcsolódva magának a tulajdonosnak, vagy aki ezt kitalálja, összerakja, elképzeli, és ilyen értelemben véghez viszi, őt illeti meg. És ez a fajta szellemi tulajdon, ez a szellemi tulajdonhoz kötődő jog az, amiről igazából a világon mindenütt különböző hivatalok döntenek, ki ez a jog, ki az, aki igazából ezt a jogot valamilyen formában gyakorolhatja, hasznosíthat, és sok minden más csinálhat ezzel.
Bármi szellemi tulajdon, amit egy ember gondol, még akkor is, hogyha az a gondolat mondjuk hülyeség?
A magának a minősítése, hogy mi a tartalma, az kevésbé izgalmas. Ha valaki valamit kitalált, akkor innentől kezdve ott ugyanolyan jogai fűződnek. Az más kérdés persze, hogy ennek a minősítését, fogyaszthatóságát adott helyzetben, társadalmi erkölcsi értelemben vett használhatóságát, azt azért ilyen értelemben muszáj megvizsgálni, de maga a szellemi tulajdonhoz kötődő hivataloknak igazából egy nagyon-nagyon fontos feladata van, mint elsődleges hatóság, vagy mint kiemelt hatóság, hogy eldöntsék, hogy ez a jog kié. És azt mondják, hogy ez innentől kezdve az öné, mert hogy igazolva van az összes olyan jellegű feltétel, ami az adott szellemi tulajdonhoz kötődő oltalmazást leírja, vagy meghatározva.
Azért kell esetenként eldönteni, hogy ki a szellemi tulajdonhoz fűződő jog, mert ez vitás kérdés? Van, aki pályázik más szellemi tulajdonjogára?
Abszolút, hisz ugye itt nagyon komoly kérdés az, hogy a szellemi tulajdonjoggal mit kezdünk. És ugye az, hogy ezt hasznosítja, ki az, aki rendelkezik ezekkel a jogokkal, és adott helyzetben ki az, aki ebből, nehogy Isten, pénzt csinál, az egy nagyon-nagyon komoly kérdést vet föl. Kezdve az iparjogvédelmi területekről, ami általában műszaki, illetve hát nyilván a természettudományokhoz kötődő kérdések kapcsán foglalja össze ezeket a jogokat, másrészt a szerzői jogi kérdéskör, ami meg ugye az előadói művészet, a szerzői hát ilyen műalkotások, illetve az ehhez kapcsolódó produktumoknak a jogait tartja ilyen értelemben meg. És itt ezeket a kérdéseket kell valamilyen formában innentől kezdve megvizsgálni, hogy kik lesznek azok, akik ebből valamiféle fajta hasznosulást és a hasznosulásról járó előnyöket tulajdonolják, és utána ezt tudják valamilyen formában használni.
Mikor kezdődik a szellemi tulajdonhoz fűződő jog? Az alkotás, ami lehet egy gondolat pillanatában, vagy valami bejegyzés kell hozzá, hogy az a jog testet öltsön?
Hát ez nagyon, nagyon változó, illetve nagyon nehéz erre egész pontos és 100%-ban kielégítő választ adni. Mert attól függ, hogy mit szeretnénk. Maga az ötlet is elméletileg, illetve bizonyos értelemben bármiféle fajta produktum, ami most itt rajzolnánk egy rajzot, és oda tennénk a kis kézjegyünket, akkor innentől kezdve szerzőjogba védett ez a fajta alkotásunk. Az más kérdés, hogy ezt utána egy önkéntes műnyilvántartásba tudom vétetni egy hivatalnál, ami innentől kezdve viszont mindenki számára tudatja, hogy ez egy olyan jellegű jog, amit én bejegyeztettem, és innentől kezdve erre én odafigyelek, azaz innentől kezdve ez a jog mindenki számára korlátos elérésű, abban az értelemben, hogyha valaki ezt hasznosítani akarja egy képként, egy háttérképként, vagy bármiként, egy alkalmazásban, például lefejlesztve, egy szoftverhez kapcsolódóan, akkor gyakorlatilag tőlem engedélyt kell kérni, hogy ezt használja, vagy hasznosíthassa.
Milyen esetekben szoktak egy hivatalhoz fordulni a szellemi jogosultjai? Vagyis hát nyilvánvalóan ezek emberek szoktak lenni.
Igen, ez egy nagyon kérdés, hogy erre hagyj kapcsoljak rögtön vissza, erre az emberek szoktak lenni, mert ugye most nagyon divatos arról beszélni, hogy a mesterséges intelligencia, a robotok is ugye az automatizálás idejében lehet-e tulajdonosa bármiféle fajta mesterséges intelligencia egy új műalkotásnak. Ha csak belegondolunk abba, hogyha például Agatha Christie összes könyvéből csinálnánk egy nagy adatbázist, ebből a nagy adatbázisból egy mesterséges intelligencia összeállítaná a 132. 156. könyvet, amit nem Agatha Christie írt, de nagyon hasonlít arra a stílusra, akkor az így létrehozott szerzői mű az tényleg az-e, és valamiféle fajta oltalom alá helyezhető-e, akár ez szerzői joggal védette, avagy sem. Azaz, a mesterséges intelligencia kaphat-e ilyen típusú jogosítványt, rendelkezhet-e ilyen jellegű joggal. Mi azt mondjuk jelen állapotban az európai, illetve a nemzetközi szintű joggyakorlat alapján, hogy ma még nem, tehát még ilyen jellegű jogosítványt a mesterséges intelligencia nem kapott, inkább alapvetően ez ugye az emberre vonatkozik, az emberi alkotásokra vonatkozik, lehet legyen az mondjuk egy műszaki alkotás, egy termék technológia, vagy legyen az egy olyan jellegű műalkotás, amit mondjuk meghallgatunk, megnézünk, vagy éppen valamilyen formában elfogyasztunk.
Nem csak természetes személy lehet a szellemi tulajdon jogosultja? Maga az ember?
Maga az ember elméletileg ilyen módon mindenképpen ő az, aki felhatalmazott erre, és amikor minket megkeresnek, akkor alapvetően pont ezt várják el, hogy megfelelő védelmet kaphassanak ehhez kapcsolódóan, erre az adott szellemi termékre, és ennek a jogai kapcsán azt a fajta hasznosíthatósági jogot tudja magáinak, amiből aztán utána ő tovább tud lépni, vagy azért, mert hogy ez egy olyan jellegű műalkotás, vagy azért, mert egy olyan jellegű piacon értékesíthető termék.
Milyen területi hatája van egy magyar hivatalnál bejegyzett jognak? Az egész világra, a föld kerekségre kiterjed?
Alapvetően Magyarországon, hogyha bejegyzünk, az a Magyarországra vonatkozó területi védelmet adja ilyen értelemben. Nagyon sokféleképpen lehet indítani ilyen típusú oltalmazáshoz kötődő eljárásokat. Van az Európai Uniónak is ilyen típusú eljárása, az Európai Uniónak is van egy szellemi tulajdon hivatala, ami biztosítja azt, hogy azokban az országokban, ahol megfelelő, vagy azokat a területeket, amelyeket megfelelő módon szeretnék az adott termékkel hasznosítás szempontjából használni, vagy kihasználni, azokon milyen jellegű védettséget szeretnék ilyen értelemben biztosítani. Van egy terméke, amin azt szeretném eladni mondjuk Nyugat-Európába, akkor nem biztos, hogy mind a 28 európai vagy 27 európai tagállam számában kell mindenütt levédetnem, hanem azokban, ahol a kereskedelmi célpontjaim vannak. És innentől kezdve magának az intellectual propertynek, a szellemi tulajdonnak a fontossága abban jelenik meg, hogy össze van kapcsolva a termék technológia értékesítésével. Tehát innentől kezdve beszélünk az üzletről. Két nagyon fontos dolgot érdemes tisztázni. Az egyik dolog az az, hogy a szellemi tulajdonnak van egy jogi része. Kié? Ki hasznosíthatja? Ki tulajdonolja? A másik pedig ki hasznosít, és milyen formában teszi ezt. Nagyon sokszor ez a kettő ketté válik, és bizonyos értelemben a jogtulajdonos ad arra jogosítványt valakinek, hogy hasznosíthatja, ha ő maga ezt nem tudja, vagy nem képes rá.
De ehhez speciális szakértelem kell. Ül egy zseniális feltaláló egy sufniban, egy papírral meg egy ceruzával, csinál valamit, de nem is akar azzal foglalkozni, hogy ezt hogy lehet értékesíteni, milyen piacokon, milyen üzleti modellel. Nem ez a dolga, ő csak feltalál. Ki mondja meg neki, hogy hol érdemes ezt a bejegyzést végrehajtania?
Az egy nagyon fontos kérdés ez, mert azt gondoljuk, hogy az innovációnak van egy nagyon izgalmas folyamata. Ebben a folyamatban pont az a fázis az, amiben ezt nem igazán értünk itt mi Közép-Kelet-Európában, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk az ötleteinket hasznosítani, hogyan tudjuk igazából megóvni, oltalmazás alá helyezni, és utána elvinni odáig, hogy ebből üzletet lehessen ténylegesen csinálni. Nagyon sok kutatásfejlesztési projektet vizsgáltunk meg, ahol tudósok, kutatók, egyetemek, egyetemisták, tanárok, sok-sok műhely kitalál valamiféle fajta eredményt, produktumot, technológiát, terméket. 1700 projektet néztünk meg, az 1700 projektből 357-ben van hasznosítás, ami azt jelenti, hogy ezekben léptek tovább abban az értelemben, hogy ebből valós piaci termék, valamiféle fajta pluszérték keletkezett.
1700-ból? Igen. 300? Az nem valami sok.
Nem sok, de hogyha azt nézzük, hogy az európai átlag is olyan 42% környékén van, akkor nem állunk nagyon-nagyon rosszul, mert hogy nagyon sok kutatásfejlesztés és innovációs projektnek a végeredménye nyilvánvalóan sok esetben nem biztos, hogy ténylegesen megállja a helyét a piacon, már pedig maga a termék, vagy amit kitaláltak, ötlet vagy elképzelés, az elméletileg nem rossz, csak éppen adott helyzetben nem lehet jó hasznosítani. Ami nagyon fontos kérdés, hogy ez a hasznosulás, amiben itt lehet majd lépni, és amiben még van potenciális lehetőség, ezzel hogy bánunk? Ma Magyarországon kutatásfejlesztés és innovációs folyamatban a kutatásfejlesztés innovációs résszel tudunk foglalkozni. Amikor azt mondjuk, hogy tudományos akadémia, amikor azt mondjuk, hogy Eötvös Loránd kutatóhálózat, amikor azt mondjuk, hogy egyetemek és új egyetemi innovációs ökoszisztéma, amikor azt mondjuk, hogy hazai kutatásfejlesztés innovációval foglalkozó vállalkozások, ezek adókedvezmény és sok minden más támogatási programjai, ez mind arról szól, hogy kutatni, fejleszteni, innoválni tudjunk. Ebben nem állunk rosszul. Az Innovation Scoreboard, ez az innovációs mutatószám rendszer, ami az országok innovációs teljesítményét méri. Most 2020 júniusában megjelent adatai alapján ezekben jók vagyunk. Az eredményeink és a produktumaink innovatívak. Nagyon sok új elképzelésünk van. De ami innentől kezdve jön, abban viszont van egy rés, egy olyan jellegű gap, ami a hiányokról szól. Jól értünk ahhoz, hogy hogyan tudunk gyártani. De hogy lesz egy ötletből gyártás érett termék vagy technológia, ez a gap, ez hiányzik. Ma még nem tudjuk jól kezelni azt, hogyha kitaláltunk egy ötletet, elképzelést, annak a hasznosítási folyamata hogyan fog létrejönni. Mit kell csinálnunk ahhoz, mit kell csinálni egy egyetemi ökoszisztémában, mit kell csinálni egy vállalati együttműködésben, mit kell csinálni egy kutatóhálózatban ahhoz, hogy az innovációt hasznosítsuk, itthon hasznosítsuk. Visszatérve az előző számokhoz, ehhez az 1700 és 357 hasznosuló projekthez, megnéztük azokat a magatartásformákat, amelyeket a hazai kutatásfejlesztés innovációval foglalkozó professzorok, kutatók és egyebek követnek, annak érdekében, hogy ha ők kitalálnak valamit, az hogyan fog hasznosulni. Az egyik magatartásforma szerint látható és érzékelhető, hogy Közép-Kelet-Európában nagyon sok olyan jellegű cég mozog, akik az IP jogokkal kereskednek, intellektuál property jogokkal, szellemi tulajdon jogokkal kereskednek.
Felismerik, ha valahol születik valami, amiből lehet valami.
Pontosan.
És megveszik.
Megveszik, gyakorlatilag kilós áron, hisz egy-egy kutató rettenetesen tud örülni 15-20-50 ezer eurónak is. Az eredményeket elviszik Amerikába, Ázsiába, ott összecsomagolják, szabadalmaztatják, és 20-30-50 ezer euró helyett pár millió euróért és dollárért el tudják adni.
Remek modell, náluk terem a profit.
Pontosan. Gyakorlatilag kiszivattyúzzák Közép-Kelet-Európából, ez nem csak ránk jellemző Magyarországra, hanem gyakorlatilag itt a Közép-Kelet-Európai államokra, hogy ezeket a kutatóműhelyeket megkeresve, kihasználva azt, hogy ez a térség nem feltétlen jó abban, hogy hogyan tudja helyben hasznosítani az ötleteit, elviszik ezeket az elképzeléseket, és más területeken hasznosítják. Nem véletlen, hogy minket nagyon innovatívnak és intuitívnak és nagyon sok olyan jellegű szemlélettel megáldottnak tartanak, amiben az újdonság, a novum, a valamiféle fajta újítás megjelenik. De nem tudjuk igazából végigvinni azt a folyamatot, hogy a hazai gyártásba és vagy azokkal a jogokkal ellátott külföldi vagy nemzetközi gyártási folyamatokba mi meghatározóak tudjunk lenni és maradni. A mostani törekvések azok mind arról szólnak, bárhonnan is nézzük ezt igazából, akár egyetemi világból, akár kormányzati világból, akár a vállalati világból, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az így létrehozott szellemi termék tulajdonjogaiból származó hasznosítás, az valamilyen formában itthon maradjon. Nem feltétlenül jelenteni azt, hogy ez csak itthon lehet gyártani, hanem az azt jelenti, hogy azokkal a jogokkal mi fel tudunk ruházni nemzetközi szinten is életképes gyártókapacitásokat, mert mi adjuk oda a jogot arra, hogy ő gyárthat, vagy eladhat, vagy kereskedhet. Ez persze tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az a szellemi termék, amivel rendelkezünk. Uh-huh. Amikor egy kutatásfejlesztés innovációs projektben dolgozó professzor kitalál, összerak valamit a saját csapatával, nagyon gyorsan, legalább odáig el kell tudni jutni, hogy az a létrehozott szellemi termék, az micsoda? Egy szellemi tulajdon leltárt kell csinálni. Ez még nem jelenti azt, hogy behozták hozzánk a hivatalba, de van már valamije, amiről tudja, hogy ezt oltalmazni, megvédeni érdemes, mert olyan jellegű tudást, olyan jellegű értéket hoz, vagy tartalmaz, amiből valami nagyon izgalmas dolog lehet.
Jó, de eddig neki ezzel munkája van. Szellemi tulajdon leltárt csinál. Nem azt az utat fogja választani, hogy megvárja azt az embert, aki inkább 50 ezer eurót ad neki, anélkül, hogy szellemi tulajdon leltár legyen, és viszi magával a zsebébe az egészet?
Itt van pont ez a fajta törekvés, ami azt mondja, hogy innentől kezdve viszont segíteni kell ezeket a műhelyeket, ezeket a laborokat, ezeket a kutatóintézeteket, ezeket az egyetemeket abban, hogy olyan jellegű támogató közeget kell létrehozni, amely eljutik odáig, hogy ha már van egy leltár, egy szellemi tulajdon leltár, hogy lesz ebből szellemi tulajdon stratégia. Egy IP stratégiát, hogyha tud csinálni ez a közeg, és azt tudja mondani, hogy van két olyan jellegű ötletünk, sőt, kutatásfejlesztési innovációs eredményünk, ami már szabadalmaztathatónak tűnik, akkor ezt el kell vinni szabadalmaztatás irányába, be kell vonni a megfelelő ügyvivőt, el kell menni a szellemi tulajdon nemzeti hivatalához, kikérdezni az ottani szakembereket, és meg kell nézni, hogy az újdonság értéke, akár európai, vagy akár valamiféle fajta világpiacon, milyen mértékű és értékű, és ebből aztán utána valamilyen igénypontok kitöltésével pedig el kell jutni odáig, hogy ezt szabadalmaztatás alá kell ilyen értelemben vinni. Vagy van két-három olyan jellegű elképzelésünk, ami azt mondja, hogy ennek mondjuk olyan nevet adtunk, és akkor egy olyan jellegű védjegyoltalmat kell erre kérni. Vagy olyan jellegű használati mintaoltalmat kell ehhez kapcsolni, hogy mik ezek a fogalmi rendszerek, ezek majdnem mindegy ebben az értelemben, csak azt kell tudni végig gondolni, és ezekhez már érdemes valamiféle fajta szakembert bevonni, hogy azzal a szellemi tulajdonnal, amit egy leltárba szedtünk, mit érdemes csinálni. És ez nagyon fontos, az az üzleti döntés, ami emögött megjelenik, és az a fajta üzleti tudatosság, ami ma a kutatásfejlesztés innováció hasznosításban még Magyarországon nincs meg igazán, hogy mit is fogunk kezdeni ezzel a termékkel. Eladjuk, a jogait adjuk el, magát a termékből származó árbevétellel fogunk, és az így kitermelt nyereséggel fogunk valamit kezdeni, avagy létrehozunk egy céget, egy startupot, és utána ezt fölfejlesztve aztán a cég értékelés során bevisszük a szellemi tulajdon értéket a startupba, is úgy fogjuk eladni. Ez mind-mind olyan jellegű üzleti döntés, ami eddig a két tudós eredményeként egy hiátusként ott maradt.
De ki fogja meghozni ezt az üzleti döntést, ami hangsúlyozottan nem egy tudományos döntés? A professzor? Nyilván nem.
Nem. Erre létrejöttek már most is olyan jellegű, akár az egyetemeken létrehozott technológia és tudás transferirodák, olyan jellegű laborok, olyan jellegű projektfejlesztő cégek, akik ezt segítik. Azaz, hogyan lehet eljuttatni ezt az ötletet a hasznosítás irányába, hogyan lehet ebből jogokat képezni. Ott vannak az ügyvivők, akik hajlamosak és nagyon nagy szakértelemmel bírnak abban az értelemben, hogy hogyan lehet ezeket a jogokat megfelelő módon tulajdonolva piacra vinni az adott terméket, technológiát és ötletet. Tehát kezd most már végre összeállni az a fajta világ és az a fajta metodika, amiben eddig nem volt igazán jó ez a fajta közeg. Amerikában, amiben nagyon erős az amerikai innovációs folyamat, az az, hogy hogyan tudja az innovációt pillanatok alatt piacra vinni, hogyan tudja megfelelő támogatottsággal, szapport tevékenységgel, ilyen-olyan mentorálással, segítő szolgáltatásokkal, nagyon nagy gyorsasággal üzletté formálni az adott ötletet. Nálunk ezt kell igazából jól megtanulni, és ezért van az összes olyan jellegű intézkedés, és az összes olyan jellegű kormányzati beavatkozás Innovációs Technológiai Minisztérium oldalán is, ami azt mondja, hogy tessenek szíves lenni, persze eljutva odáig, hogy kutatásfejlesztés innovációs eredmények születnek, de ezt iparhoz, vagy különböző gazdasági ágazatokhoz közel lévő problémákra ráhangolni és ráfordítani. Nem elegendő annyi, hogy a mesterséges intelligenciát kutatjuk. Az az izgalmas kérdés, hogy az önvezető traktornál a szántási beosztást, ezt hogyan fogja végigcsinálni egy öntanuló rendszerrel megtámogatva.
Szólni fog valaki a kutató műhelynek, hogy ne abba az irányba menjenek, hanem menjenek a traktor irányba?
Abban tudnak segíteni a projektfejlesztők, hogy pontosan ezt a fajta objektivitást tudják behozni ebbe a történetbe, az üzleti gondolkodást és az üzleti logikát. Nagyon sok esetben a kutató, fejlesztő, innovátor az ahhoz ért, hogy ő azt a problémát valamilyen formában egy új műszaki újdonsággal, technológiai novummal megoldja. Itt jönnek be a hasznosítók, a projektfejlesztők, ezek a szapportőrök, támogató közeg, aki képes az adott alkalmazás vagy az adott újdonságnak az üzleti célú hasznosításában segítséget nyújtani. Itt nagyon izgalmas kérdés az, hogy mekkora a kockázatvállaló képessége annak, aki ezt a szellemi tulajdon jogot már ilyen értelemben tulajdonolja. Hogyha az a professzori kör, vagy az a fajta kutatói közeg, aki ezt kitalálta, innoválta, magánemberek, akkor nagyon izgalmas kérdés, hogy ez hogy fog átkerülni cégtulajdonba. Hogyan lehet igazából ebből utána olyan jellegű céges hasznosítást csinálni, ami ténylegesen meghozza a nagy üzletet.
Professzorok fognak csinálni projektcégeket egy-egy ötleteikre?
Itt egy nagyon izgalmas kérdés, és ezért van például az egyetemi innovációs ökoszisztéma, aminek pont az a célja, hogy úgy hozzanak létre, akár az egyetemi támogatással is, a kutatásfejlesztés innovációs eredményeként létrejött projektek, cégeket, hogy azok a hasznosításba tolják át az eredményeket, és ezt a hasznosítással foglalkozó, az üzleti modellt kitalálni tudó szakértelemmel fölvérteződve el tudják vinni magába a gyártásba, el tudják vinni a hasznosításba. Nagyon sok esetben, hogyha ez nem egyetemi ökoszisztémáról beszélünk, akkor azokra a kutatásfejlesztés innovációt végző közép-kis vállalkozásokról. És azért nem említem külön a multikat, mert a multiknál ezekre kitalált megoldások, metodikák, technológiák vannak, hogy egy új ötletet fölkarolva hogyan tudom a leggyorsabban elvinni abba az irányba, hogy ebből egy szabadalmaztatott megoldással egy új terméket hozzak ki. Vagy egy új végjegyezési folyamaton végiglöködjem az adott technológiát, mert a piacra lépéshez szükséges az a 3-5 végjegy, ami mondjuk egy televíziónak a újdonságát és a különböző ilyen betűjelekkel és minden egyéb mással megáldott ilyen azonosítását, ezt meg tudják tenni.
Említette a kockázattűrő képességet. Honnan lesz egy egyetemi kutatónak üzleti kockázattűrő képessége? Aki nyilván annyit tud az üzletről, hogy abban bizony bukni is lehet. Nem minden üzlet sikerre vezet.
Nem neki kell, hogy legyen.
Kinek?
Ez igazából azt az intézményi hátteret kell megteremteni, ami képes ezt a kockázatot valamilyen formában fölvállalni, finanszírozni. Nem véletlen az a folyamat, ami nagyon sok helyen már megfigyelhető, járműgyártásban a kutatásfejlesztésnek a menete és metodikája, például egy nagyon jó esett példa arra, hogy megmutassa, hogy a piacon lévő kockázati tőke alapok, a piacon lévő nagyobb kockázattűrő és vállaló projektfejlesztő csapatok képesek ilyen jellegű együttműködéseket megfogni, és képesek bizonyos jellegű témáknak kutatásfejlesztés hasznosításába beszállni. Fölvállalva, hogy nekik nem egy ilyen ügyük van, hanem 5-10-15-20, és ezt a portfóliót működtetve, azt az egy-két nagyon sikeres dolgot megfuttatják, amelyben persze benne van az is, hogy a másik 6-8-10 az pedig elbukott, vagy nem lesz olyan mértékű. És szétosztja a kockázatot, és emögött a finanszírozás, emögött a projektfejlesztési logika, emögött igazából az a fajta hozzáállás és szemlélet, amin keresztül folyamatosan azt nézik, hogy az üzletbe hogyan lehet eljuttatni az adott terméket, technológiát, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Említettem a járműipart, ott például úgy történik a nagyvállalatok kutatásfejlesztés és innovációs folyamat, hogy ők minden évben elhatározzák, hogy milyen témákon fog dolgozni az ő kutatásfejlesztés innovációs csapatuk. Azokat a témákat, amelyek viszont a költségvetésükben nem férnek be, azaz vonal alatti kutatási témák, ezeket kiteszik a piacra. A kutatásfejlesztés innovációs piacra, amiért egyetemek, amiért kutatóintézetek, amiért kutatóműhelyek, venture capitalek, kockázati finanszírozók jelentkezhetnek be, azzal a kitétellel, hogy az így elkészült kutatásfejlesztés innovációs eredmény, ha sikeres, akkor azt visszavásárolja maga a járműipar foglalkozó cég. Amennyiben ez nem sikeres, nem abban az értelemben sikeres, hogy a járműgyártó cég számára a megfelelő eredményt hozza, azt mondja, hogy a jogokat tiéd. Innentől kezdve te hasznosíthatod a kutatásfejlesztés innovációs eredményt. És ez nagyon sok kutatófejlesztő intézetnek megéri, hisz olyan jellegű jogokhoz jut, olyan jellegű témákat tud megkutatni, amelyekre azt lehet mondani, hogy a következő 5-10-15 évnek adott helyzetben egy kúrens terméke vagy technológiája lehet.
Win-win helyzet. Bármi is történik, a igen. Végén jól jön neki
bele. Belegondolunk, magába a kutatásfejlesztés teljes értékláncába tolta bele a multi, a kutatásfejlesztés innovációs tevékenységet és ennek a hasznosíthatósági jogát. És ez azért érdekes kérdés, mert innentől kezdve ösztönszerűvé válik mindenütt, és megfelelő ösztönzéssel van mögé rakva, hogy a kitalált terméket, kitalált technológiát ténylegesen hasznosítsa az adott szereplő, aki ezt ilyen értelemben végig tudja vinni.
Van nálunk elég olyan szervezet, ami ezt a folyamatot, amit most elmagyarázott, képes menedzselni? Elég tőke, elég szakértelem?
Azt kell mondjam, hogy az elmúlt időszakban az látszik, ez mondjuk az elmúlt 5-8 évnek az eredménye, hogy a megfelelő forrás az rendelkezésre áll. Tehát tud a magyar gazdaság olyan jellegű eredményeket produkálni, amivel ez a fajta hasznosítás, támogatás, a kockázatvállalásnak a képessége jelentősen javult. Lenne forrás hozzá, ez a lényeg. Tudás, azt gondolom, hogy ebben azért van még mit bepótolnunk, de nem véletlen, hogy elindultak már azok a képes, képzések, amelyek bizonyos képességeknek a fejlesztését célozzák. Most is van jó pár egyetemen már olyan jellegű képzés, ami azt mondja, hogy innovációs menedzser, akinek valami formában ez lenne a feladata, hogyan lehet eljuttatni az eredményeket a hasznosítás irányába. Metodikák. Igen, ez is egy izgalmas kérdés, mert ugye ezek azok a háttert biztosító, mondjuk így, hogy módszertanok, amelyeken keresztül ez ténylegesen megoldható, hogy az a fajta tudás és pénz, az átalakul ténylegesen üzletté, és ezen a folyamaton végig lehet kísérni. És azt gondolom, nagyon fontos kérdés még az is, hogy az emögött meghúzódó hatósági munka, az hogyan alakul. Mondok erre egy példát. Amikor a hasznosításban nagyon fontos kérdéssé válik, hogy egy cégnek a cég értéke milyen, mekkora tőke vonzó képessége, ez ugye versenyképességi tényező, akkor nagyon fontos kérdés tisztázni azt, hogy ebben benne vannak-e a szellemi tulajdon jogai, avagy nincsenek. Az IP, mint az egyik legfontosabb kérdés, az ténylegesen megjelenik-e a cégek értékében, avagy sem. Különböző nemzetközi vizsgálatok kimutatták, hogy a legjobb 500 európai és amerikai cégnek a cég értékének a 73%-át a szellemi tulajdonhoz kötődő oltalmazás adja. Ha belegondolunk, egy-egy multi cégnek a védjegye, a brandje, az nagyon sok esetben beárazott az adott tőzsdén. Jelentős mértékben nagyobb értéket képvisel, mint magá az a materiális javak összessége, amelyeket mondjuk a gépek, termelőeszközei, erőforrásai sok minden más ad.
De csak akkor, hogyha be van valahova jegyezve.
És ez a nagyon fontos kérdés, hogyha ez az oltalmazás megvan, és erre az oltalmazás ráépülő, tudatos, jelen esetben például egy brandépítési stratégia, van ehhez hozzáigazítva. És amikor az előbb azt mondtam, hogy szellemi tulajdon leltár, erre ráépülő szellemi tulajdon stratégia, amit majdnem minden esetben érdemes lenne megcsinálni, akkor van egy harmadik lépcső, ez pedig az az, hogy az így létrejött szellemi tulajdon jogokkal mit kezd hasznosítás szempontjából mondjuk egy cég. A cég befektetői piacon egyre erőteljesebben jelenik meg, negyedik elemként maga a szellemi tulajdon jog. Az első elem arról szól egy befektetői világban, hogy ahova én befektetni szeretnék, ott van-e menedzsment. Vannak-e olyanok, akik tudják irányítani a céget. Másik dolog, hogy van-e terméktechnológia, kellő modernitással, eladható módon, előállítható módon. A harmadik az ugye az immateriális javak. Szerződések, input-output oldalon, ami azt jelenti, hogy beépült-e az adott vállalkozás már a piacban, megfelelő konnekcióval rendelkezik-e. És a negyedik elem pedig az, hogy vannak-e hasznosítható szellemi tulajdon jogai az adott vállalkozásnak. És ez azért nagyon izgalmas, mert a digitális világ megjelenésével az utolsó kettőnek az értéke, az felértékelődött a befektetői piacon. Azok a cégek, akik képesek akár az immateriális javaikkal, adott helyzetben akár az IP jogaikkal úgy bánni, hogy az a befektetői világban is értéket képviselhet, vagy fel tudják ezt mutatni, ott lényegesen nagyobb a tőkevonzó képesség, nagyobb arányban fektetnek be. A lengyel iparpolitikának az egyik jelentősége a válság idején az az volt, hogy ők felszabadították az IP jogokat a befektetői oldalon, és a tőkevonzó képesség tekintetében Közép-Kelet-Európát figyelve 70%-a a középvállalkozóknak adott forrásoknak az, amit elvitt a lengyel közép-kisvállalkozói piac a többiek elől, hisz az ő értékük, az ottani cégek értéke az IP jogokkal, immateriális javakkal kvázi fölturbúzva lényegesen nagyobb, mint mondjuk egy hazai cégnek a cégértéke.
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A kijárási korlátozások alatt, amikor mindenki otthon volt, és mindenfélén gondolkodott, más volt a hivatalba érkező kérelmek, megkeresések száma?
Én azt gondolom, hogy látva a számainkat, illetve az elemzéseinket, megnövekedett azon újdonságoknak a száma, ami különösen a koronavírussal, vagy magával a járvánnyal kapcsolatos kérdéseket érintette.
Lélegeztetőgépek?
Lélegeztetőgépek, technológiák, olyan jellegű protokollok, amelyek elméletileg oltalom alá helyezhetőek, vagy valami érdeklődés volt egyáltalán abban az irányba, hogy melyek azok az új kutatási területek, amelyeken valakik milyen jellegű tevékenységet folytatnak. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy nagyjából is egészében ott egy egy hónapon belül, ahogy elindult ez az egész itthoni vészhelyzet, csináltuk egy gyors felmérést, és egy olyan 100 000-es nagyságrendű volt ez a fajta megjelent cikk, illetve kutatási téma közlemény, ami arról szólt, hogy Európában kik milyen formában, milyen jellegű területeket vizsgálnak. De a hivatalhoz beérkezett kérelmek is a megnövekedett számossággal bírtak hasonló időszakhoz képest, és ezek nyilván egészségiparhoz kötődő kérdéseket feszegettek, illetve jelentek meg újdonságok, köztük például a lélegeztetőgép, illetve a lélegeztetőgépekhez kapcsolódó különböző elemeknek a technológiájára vonatkozó új oltalmazási igények.
Azokat oltalmazzák, amelyeket kérnek, tehát mindig kérelemtől függ, vagy azokat, amelyeket érdemes, mert nincs másik pontosan ugyanilyen a piacon?
Ez több részfolyamatból áll, az egész a bejelentési folyamat. Mi azt szoktuk volt mondani, hogy mindenképpen van egy újdonságkutatás az elején, amely újdonságkutatás megnézi azt, hogy van-e máshol hasonló jellegű, vagy egy ilyen megoldás. Nagyon sokféle újdonságkutatás szolgáltatása van a hivatalnak. Az ebből az egyik, ami most jelent meg az év elején, a témakutatás, ami például a kutatásfejlesztési innovációs műhelyeknek ad egyfajta támogatás segítséget, hogy mivel nem érdemes foglalkozni, hisz azzal már más ilyen értelemben elindult. De vannak olyan jellegű témakutatások, vagy újdonságkutatások, bocsánat, amelyek valamilyen módon és formában a szabadalmaztathatóságát vizsgálják az adott terméknek, azon kívül persze, hogy az unikalitását és sok minden mását nézik, mert hogy megint csak arról szól a kérdés, amiről beszéltünk az elején, hogy kié a jog, kié a hasznosítás joga, ki lesz az, aki igazából azzal a joggal majd rendelkezni fog, ami így az újdonság kapcsán megjelenik, vagy amelyet ilyen értelemben tulajdonolhat.
Ha megvan a szabadalmaztatás egyáltalán, az mennyi idő alatt van meg? Fél év?
Nagyon változó, mert hogy alapvetően az európai szabály szerint van egy olyan időszak, ez 18 hónap, amíg nem is nyúlunk hozzá magához az új bejelentéshez. És ugye ez a folyamat az, amíg elő lehet készülni gyártásra, meg lehet vizsgálni a megvalósíthatóságot, és nagyon sok minden mást annak okán, hogy hogyan kívánja hasznosítani ugye a leendő jogtulajdonos ennek az egész új terméknek és technológiának. Közben pedig várjuk az újdonságrontó tényezőket, azaz megnézzük azt, hogy másnál ez már szerepelte, adott helyzetben bejelentkezhet valaki, és mondhatja, hogy neki már van ilyenje. Tehát ez az időszak az, amikor még nem nyúlunk hozzá. A hivatalnak van egy ilyen értelemben vett bruttó és egy nettó ideje, vagy a szabadalmaztatásnak és ennek az eljárásnak van egy bruttó és nettó ideje. Az az idő, ami ilyen értelemben a várakozással telik, ez alatt mi ugye nem nagyon csinálunk semmit, viszont utána elindulnak azok a folyamatok, azok pedig teljesen átlagosak, változóak, attól függően, hogy milyen léptékű és mértékű, 6 hónaptól terjedhet hosszú-hosszú évekig. Nagyon-nagyon izgalmas kérdés ez, mert nagyon sok vállalkozás, nagyon sok gazdasági társaság a terméktechnológia fejlesztésének, kutatásfejlesztés innováció stratégiának a részeként úgy tekint például az oltalmazásra, mint egy olyan jellegű védőernyőre, amely számára megfelelő biztonságot ad, hogy az ő általa mondjuk elindított, kitalált egy molekula fejlesztése kapcsán létrejött elképzelést, azt más már ne blokkolhassa. Ő fönntartja 15-20 évig ennek a molekulának az újra-újra bejelentését, nem akar ebből csinálni semmit, voltak éppen, nem is lesz belőle valós oltalom, ellenben a megfelelő védettséget megtartja magának.
Tehát ha valaki ugyanezt a molekulát tőle függetlenül megcsinálja, akkor neki pontosan új fizetnie kell
pontosan
annak,
akkor, aki, hát, aki... vagy fizetni, vagy sem, de mindenképpen meg kell állapodniuk arról, hogy a joggal ki mit tud kezdeni. Hogy aztán ezért fizete, vagy hasznosítási jogokban ment, vagy hasznosítás mentén próbál majd valamiféle fajta együttműködést és szerződést kötni, az egy másik kérdése már ennek a történetnek, de ezért mondtam azt, hogy nagyon fontos megnézni, hogy a szellemi tulajdonhoz kötődően milyen jellegű stratégiával bírunk, mit szeretnénk az adott szellemi tulajdonnal kezdeni, azt alapvetően azért használjuk, hogy a versenytársakat kizárjuk az adott piacról, azért használjuk, mert ezt szeretnénk hasznosítani, azért használjuk, mert azokon keresztül olyan jellegű kereskedelmi gyártás is egyéb más jogokat szeretnénk tulajdonolni. Ez mind-mind üzleti döntés és üzleti kérdés. Ebben a hivatal sajnos nem tud segíteni, de abban igen, hogy azt tudjuk mondani, hogy hogyan kell egy ilyen jellegű folyamatot beilleszteni a gazdasági társaság stratégiájába, elképzeléseibe, innováció megvalósító elképzeléseibe, és mire érdemes odafigyelni, mire nem.
Mellékszál, de muszáj megkérdeznem. Lehet közjó elleni hatása a szellemi tulajdon alkalmazásának. Arra gondolok, hogy a legenda szerint már 50-60 éve feltalálták a szakadásbiztos nejlonharisnyát, szabadalmaztatták, levédették, hogy más ne csinálhassa meg, csak iszonyú sok pénzért, vagy a vízzel hajtott autót, stb. Órákon keresztül lehetne folytatni. Létezik ez?
Voltak éppen igen, de mivel maguk a hivatalok ténylegesen csak annyit tesznek, hogy a hatósági eljárásban megmondják, kijelentik kellően nagy biztonsággal, hogy az adott ilyen értelme termék vagy technológia kié, erről adunk ki egy hatósági nyilatkozatot. Innentől kezdve az, hogy ez hogyan hasznosul, és ez hogyan épül be a társadalmi, gazdasági hasznosításba, ez mindig a tulajdonoson múlik. Mindig az ő képességein, szándékain, és azon az akaraton, amit ezzel a termékkel ő kívánni, vagy valamilyen formában kezdeni tud.
Hivatal nem alakítja, csak alkalmazza a létező jogot.
Mi nem minősítjük ebben az értelemben igen magát a terméket, hanem gyakorlatilag kiadunk róla egy nyilatkozatot, ennyi, amit mi ilyen értelemben teszünk. Azért izgalmas ez a kérdés, mert hogy maga a hivatal, az nem feltétlen csak ezt a hatósági munkát látja el, ami az oltalmazáshoz kötődő dolgok, iparjogvédelmi oltalmazási kérdések. Hanem megjelenik mellette egy olyan jellegű kérdés is, hogy mi számít kutatásfejlesztés és innovációnak, ennek a minősítését. Itt már mi beleszólunk a tartalmi szintbe abban az értelemben, hogy van egy kutatásfejlesztés innovációs törvény, és azt a tevékenységet, amit egy projektben megvalósít egy szervezet, legyen az multi, középkis vállalkozás, egyetem, vagy bárki más, mi erre azt tudjuk mondani, hogy igen, ezen törvény hatája alá tartoznak azok a tevékenységek, amelyeket csinál ez a szereplő. Azért érdekes kérdés ez, mert innentől kezdve lehet menni adókedvezményért, innentől lehet menni támogatásért, akár európai, akár hazai kutatásfejlesztési innovációs támogatásért, mert mi tudjuk igazolni, hogy amit ő csinál, az ténylegesen kutatásfejlesztés és innováció, vagy sem. Ezt a metodikát, ami emögött ott van, ezt alkalmazza a kutatásfejlesztési innovációs hivatal is, ezt alkalmazza az ITM is. Ez egy olyan jellegű egységes eljárásrend, ami azt biztosítja, hogy a kutatásfejlesztési innovációnak a szakmai minősége ezen minősítésen keresztül megjelenik. Tehát a hatósági munka mellett van egy ilyen minősítésünk, de mi alapvetően mondom, ez a kutatásfejlesztési innovációs projekteknek a minősítéséről szól.
Szellemi alkotások jogán belül eddig főleg az iparjogvédelemről beszéltünk, pedig a tankönyvben is úgy van, hogy szerzői jog és iparjogvédelem. A szerzői jog rendszere az állandónak látszik most?
Ez egy nagyon komolyan fejlődő történet. Ez a fejlődés, ez ugye a digitális tartalmak megjelenésével nagyon izgalmas kérdéseket vet, vagy vetett föl. Hogyha már itt jártunk az előbb a koronavírus idején, ugye a járványhelyzetből kiindulva, nagyon sok közoktatási intézménynél tértek át a digitális tartalmak hasznosítása irányában vett oktatási formák irányába. Most, hogy ez éppenséggel egy dal, egy vers, egy valamiféle fajta novella, vagy bármiféle fajta tananyagnak a használata. Ez ugye a digitális térben másképp működött, mint az offline térben, a iskolapadba vett oktatásnál.
Az elérés nagyságrendje miatt?
Elérés nagyságrendje, a hivatkozás, illetve a használhatóság miatt. Itt ugye vizsgálni és védeni kell bizonyos értelemben a szerzői jogokat, és nagyon pontosan és nagyon jól kell tudni hivatkozni. Nagyon pontosan is jól kell tudni igazából az online térbe kitett tartalmakat oly módon megvédeni, amelyek mentén a szerzők jogai semmilyen formában nem sérülnek. Ezért például módosítottuk a szerzői jogi eljárásokhoz kapcsolódóan azokat a szabályzókat, amelyek lehetővé tették például a koronavírus idején azt, hogy az oktatásban, a közoktatásban alkalmazhatóak legyenek ilyen értelemben véve a digitális tartalmak esetében az a fajta kibővített idézhetőség, amivel persze még a szerzői jog ebben az helyzetben nem sérül.
Az online térbe kijutó szellemi alkotás az reálisan védhető? Mert hát az a világon mindenhová eljut, onnan eltakaríthatatlan, és nagyon nehéz elképzelni, hogy a végfelhasználókat bármilyen hatóság el tudná érni, mert azok bárhol lehetnek.
Ez azért nagyon nehéz kérdés, és hihetetlen mennyiségű vita van, és a szerzőjogi törvény változásával, ami az Európai Unióban elindult, és a 2021-re Magyarországon is a megfelelő szintű új szerzőjogi szabályozás, szerzőjogi törvény lesz az, ami majd meghatározza ennek az egész szabályzó környezetét. Egy nagyon izgalmas rendszert próbál meg szabályzott keretek közé tenni. Ez ugye akár a digitális tartalmak mentén megjelenő problématika is. Itt nagyon sok olyan jellegű kérdés van, ami felmerül magában az, hogyha előállít egy tartalmat bárki is, és valaki elfogyasztja, a kettő között mi az az értéklánc, kik azok a szereplők, akik valamilyen formában végigviszik ezt a fajta folyamatot, kik azok, akik valamilyen úton, módon érintettek, közös jogkezelőktől kezdve magának a platformnak a biztosításán keresztül az előadók jogaira a felügyelő, vagy azt védő különböző szervezetek, szereplők. Nagyon sok olyan jellegű stakeholdert lehet itt felsorolni, akik segítik abban a ezt a folyamatot, hogy ténylegesen a végén azt a digitális tartalmat valaki meg tudja nézni, el tudja fogyasztani. Nagyon nem mindegy innentől kezdve, hogy a különböző jogok, a szerzőjoggal összefüggő különböző elemek hogyan, kinél, milyen formában jelennek meg, ki vétkes, ki nem vétkes adott helyzetben, mert azért nagyon sokszor, hogyha a szerzői jog, előadói jog, adott helyzetben sugárzási jog és sok minden más kérdés sérül, a jogtulajdonosok jogosan fogják azt mondani, hogy tessék szíves lenni valamilyen formában valakinek kártérítést adni ehhez, mert nem lehet máskülönben igazából megfelelő védettséget biztosítani.
De a jogtulajdonosok hozzáállása is teljesen más. Amikor én fölteszem az általam szépnek vélt gicses naplementét, azt nem azzal a szándékkal teszem föl, mint egy profi előadó, aki azt egy pénzkereseti, saját népszerűségét növelő szándékkal teszi föl. Engem ugyanaz a jogvédelem illet meg, mint őt, vagy engem csak akkor, amikor ezt valaki megsérti, és a szándékommal ellentétes célra használja.
Ilyen értelemben minden kvázi műalkotás a szerző jogvédi. Azt az előbb is mondtam, hogyha mi most rajzolnánk itt egy kis gicses naplementét ábrázoló rajzot, ez szerző jogvédeni, hiszen ez egy olyan jellegű szellemi termék, amit utána, hogyha valaki felhasznál, akkor én jogosan mondhatnám azt, hogy ezt miért tette. Kérdezhetném. Az más kérdés, hogy ennek persze a művészi értéke, ennek a tartalma, ennek igazából a minősége, az milyen jelentőségű, de hogyha ezt nem vizsgáljuk, a jog ettől még ezt a dolgot védi. És ebben az értelemben kiterjed erre a szerzőjogi védelem. De ott kezd igazából izgalmassá válni, amikor ténylegesen ez például megjelenik a digitális térben, és valamilyen formában, valakik által, ez már úgy hasznosul, hogy ezt kiteszik valamilyen formában, elkezdik hasznosítani, megjelenik ez bizonyos értelemben, egy alkalmazásban, bármi másban ez a kép. Ez egy nagy kérdés, hogy innentől kezdve az én jogaimat milyen formában tudom megvédeni, mit tudok ehhez igazából lépni, megtettem-e ehhez a megfelelő intézkedéseket, vagy sem. Ehhez persze jól kellene tudnunk ismerni a szerzőjogot, a lehetőségeket, ami nagyon bonyolult és nagyon összetett jogrendszer, és innentől kezdve viszonylag kevesen is ismerik az összes aspektusát ezeknek a kérdéseknek, de azt gondolom, hogy nagyon fontos látni és tisztázni azt, hogy amikor egy tartalmat valamilyen formában digitális szinten elfogyasztunk, a mögötte meghúzódó legális vagy illegális struktúrák milyen módon állították elő ezt a tartalmat, és az előállított tartalom mögött a jogok, illetve azok mennyire rendezettek, milyen módon vannak igazából ezek rendben.
Előállhat egy olyan helyzet, hogy a legálisan előállított tartalom hasznosítása után az eredeti előállító kap jövedelmet? Például, ha a mi beszélgetésünket valaki máshol felhasználja, akkor annak a jövedelme, ha abból ő pénzt csinál, meg fog jelenni itt nálunk?
Elméletileg persze, tehát hogy ez így megjelenik. Tehát, hogyha mi valamilyen formában egy szellemi alkotást ilyen értelemben létrehoztunk.
Van ez egy szellemi alkotás, amit most mi csinálunk.
Igen, ehhez kapcsolódva van ugye egy adott helyzetben akár közös jogkezelői, vagy egy szerzőjoggal védett helyzet, vagy állapot, akkor ebből a származó hasznosításra mi igényt tarthatunk. Nyilván ezt valamilyen formában ki kell utána szúrni, illetve észre kell vennünk, hogy ezt valaki más hasznosította, és utána egy jogi úton ennek a jogunknak valamilyen formában érvényt tudunk szerezni. Ez kikerülhetetlen, ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy amikor a digitális térben mi is feltöltünk bármiféle fajta információt, azt megfelelő idézettsége, megfelelő háttérrel tegyük, vagy tehessük. A legnagyobb vita talán az új szerzőjogi törvény körül az az, hogy azok a platformok, amelyek bizonyos értelemben videókat, zenéket osztanak meg, vagy olyan jellegű közösségi platformok, ahol mi magunk is megosztunk nagyon sok esetben ilyen jellegű tartalmakat. Az ide felkerülő információk azok miként jelennek meg, milyen jellegű szerzőjogi védettség van. Maguk a platformot biztosító multivállalkozások, ők azt mondják, hogy ők egy olyan jellegű informatikai keretrendszert biztosítottak, amelyben lehetővé teszik a tartalmaknak cseréjét. Ők nem kérnek, és nem adnak ilyen értelemben jogokat, nem kértek a szerzőktől, nem kérnek az előadóktól jogokat, a sugárzási jogokat sem tisztázzák, és nem is adnak ezért a különböző, akár a reklámbevételekből származó többletből valamiféle fajta visszaosztás jelleggel ezeknek a szerzőknek vagy előadóknak pénzt. Hogy ez jogszerű-e vagy sem, ezen nagyon nagy és nagyon komoly viták zajlanak. Elindult abba az irányba maga az új szerzőjogi törvény is, hogy azt mondja, hogy igenis tessenek szíves lenni, engedélyt kérni ahhoz, hogy a tartalmakat hasznosítani lehessen, vagy bizonyos jellegű körülmények között olyan jellegű szempontok kiválasztását lehetővé tenni, amelyeken keresztül például, ha feltöltenek tartalmakat, azok valamilyen ilyen szűrőként jelennek meg, és nem engednek minden jogszerűtlen tartalmat megjelenni ezeken a platformokon.
Ne fogják elintézni a nyitó oldalukon egy blanketta szerződés utolsó apróbetűs soránval azt, hogy én hozzájárultam ahhoz, hogy az általam föltöltött tartalmat az gyakorlatilag bármire felhasználják, és pont.
Igen. Akár így is, de nagyon sok minden olyan jellegű kérdés van, ami még itt magának a jogalkotási folyamatnak a kellős közepén is azért kérdés, hogy hogy tud ez ténylegesen a valóságban jól működni. Hogyan lehet utána a jogorvoslás irányába elmenni, hisz ugye csak akkor fog érni valamit egy ilyen jellegű szabályozás, hogyha utána működni fog tudni az a része, hogyha engem jogsértés ért, akkor valamilyen úton mondom, azt ki tudjam használni. Vagy
sértő tartalmaknál ez viszonylag egyszerűbbnek tűnik, csak fel kell fedezni, de amikor elkezdenek pénzt keresni valamivel, amit én állítottam elő, onnan kezdve nehezebb az ügy, mert akkor el kell kezdeni vitatkozni azon, hogy mennyi az én hozzájárulásom az ő üzleti modelljéhez. Nincs ember, aki mondjuk egy nagy videó megosztó portállal ezt a meccset lejátszaná?
Nincs, ez egy nagyon bonyolult kérdés, nagyon bonyolult jogi, szerzőjogi kérdéseket vet föl, és azt gondolom, hogy a következő időszakban nagyon sok olyan jellegű jogi per lesz, és nagyon sok olyan jellegű bírósági esettel fogunk találkozni, amelyek ezeket a kérdéseket próbálják tisztába tenni, eseteket végigelemezve, megnézve, milyen megoldások létezhetnek ezekben.
A magyar előadók szerzői jogait az Artisjus egyedül kezeli? Mit nem. Közös jogkezelő? Milyennek a rendszere?
Közös jogkezelésre van, ma Magyarországon 10 közös jogkezelő, különböző ágazatokban, az Artisjus alapvetően a zenei, illetve az ehhez kapcsolódó szövegeknek a szerzőjogi védelmével van ellátva, mint feladat, vagy van felhatalmazva, mint feladat, de az előadó művészetre, a filmkészítésre és a sok minden ágazatra külön-külön vannak jogkezelők, akik az adott szerzőknek, előadóknak ilyen értelemben vett jogait kezelik, vagy kezelhetik. Van, aki azt mondja, hogy ő nem akar ilyen közös jogkezelési feladatba ilyen jellegű szolgáltatást igénybe venni, vagy ilyen jellegű együttműködést igénybe venni, ő saját maga kezeli, ilyenkor jönnek ugye a szerzői joggal kiadott szerzői kiadások, amikor ő saját maga intézi adott helyzetben a saját mi alkotásának a megjelenését, most ez bármiféle fajta tartalmat is jelenthet. De maguk közös jogkezelők innentől kezdve egy nagyon bonyolult jogi eljárás mentén biztosítják azt, hogy a szerző, előadó, a megfelelő háttérrel rendelkező és ehhez kapcsolódó szomszédos jogokkal bíró jogtulajdonosok a lehető legjobb helyzetbe kerüljenek adott termék, ilyen értelme produktumnak az elfogyasztása során.
Szellemi tulajdon nemzeti hivatalának ezekkel az esetkörökkel nincsen dolga?
Mint elsődleges hatóság, mi nagyon sok mindennel foglalkozunk, és adott kérdések mentén nagyon sok állásfoglalást kell, hogy tudjunk adni, illetve együttműködünk magának a szerzőjogi testületnek is a tagságával. Ott nagyon sok szakvéleményt kérnek, nagyon sok olyan jellegű bírósági ügy, vagy bírósági szakaszban lévő ügynek a megítélésében. Én azt gondolom, hogy ezekben az ezekhez adott háttér, az ezekhez adott olyan jellegű jogi állásfoglalások is mind-mind segíthetik tisztán látni a szereplőknek a különböző folyamatokban.
A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének mi a trendje? Ez csökkenő, növekvő, állandó? Milyen most?
Ahány akár az ipari jogvédelmet nézzük, akár a szerzői jogok a különböző válfai, nagyon eltérő az, hogy hol csökken és hol növekszik. Mondjuk egy védjegybitorlás, az mikor nagyon erőteljes a kereskedelmi struktúráknak a fejlődése, az egyre erőteljesebben növekszik. Amikor mondjuk egy innovatív időszakában van egy tendencia, egy nyugati civilizáción belül ugye a kutatásfejlesztés innovációnak a jelentősége megnövekszik, akkor nyilvánvalóan nagyon erőteljes lesz ugye a szabadalomhoz kötődő különböző problematikáknak az előkerülése az ezekhez kapcsolódó jogok mentén megnyilvánuló perek, vagy olyan jellegű problémás ügyeknek a kezelése, amelyeket a különböző szereplők, a gazdasági szereplők földobnak. Ez változó. Én azt gondolom, hogy jelen helyzetben nagyon izgalmas kérdés az is, hogy a különböző tagállamok a szellemi tulajdon hivatalai milyen erős kézzel fogják az adott szabályzót, vagy szabályzókat. Hogyha egy nagyon erőteljes, nagyon keményen meghúzott, rigid feltételrendszerben gondolkodunk és dolgozunk, akkor sokkal kevesebb az olyan jellegű ügy, amiből aztán utána probléma keletkezhet. Hogyha egy kicsit lazábbra engedjük ezt a szabályzói struktúrát, több mondjuk adott helyzetben szabadalmaztatás védjegy szerzői kérdése lép föl. Innentől kezdve egy izgalmas kérdés az, hogy a bírósági szakaszban vagy különböző peres szakaszokban milyen jellegű és nagyságrendű ügyet kell kezelni.
Védjegybitorlás az még egy napi szinten probléma, az Adibasz cipőtől kezdve a négy csíkos cipőig, ami ugye nem ugyanaz a védjegy, csak első ránézésre, kicsit homályosabb szemmel nézve, össze lehet azért keverni.
Ez ugyanaz, hát gyakorlatilag a hamisítás elleni nemzeti testület, amelyben a szellemi tulajdon nemzeti hivatal is érintett, és ebben nagyon sok más szereplővel együtt dolgozunk azért, hogy a gazdasági szereplők tulajdon jogaira ilyen értelemben vigyázzunk, és ténylegesen valós terméket vásároljunk, tehát úgy valós terméket, hogy az ténylegesen az eredeti gyártótól származó, és adott helyzetben megfelelően jól védett oltalom áll a helyzet különböző azonosítókkal, árujelzőkkel eljátott termékek mentén a valós áru kerülhessen a fogyasztóhoz. Ez egy nagyon érdekes kérdést vet föl abban az értelemben, hogy növekszik vagy csökken ez a tendencia, de például a textiliák, a lábbelék, a táskák, a különböző viselt eszközeinknek jelentős része azért ma még mindig hamisításon esik át. Bár ez a tendencia azért valamilyen szempontból most éppen csökkenő, tehát egyre több az olyan jellegű a termék, amely nem hamis, és amelyeket ilyen értelemben ténylegesen megfelelő oltalom védi, amiket megvásárolunk, már csak azért is, mert azok az üzletek, azok akár egy gyógyszertár, gyógyszerek esetében, vagy bizonyos olyan jellegű kiskereskedelmi egységek, amelyek biztosítják ezen termékek elérését, azok valós termékek, valós árok forgalmazásával foglalkoznak.
És legalább hatósági látókörben
ott
vannak.
Ott így van, pontosan, tehát ott az ellenőrzés azért sokkal magasabb szintű.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Pomázy Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Nexterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.